Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Hován Tamás, a K&H alapok kezelőjének vezető befektetési szakértője. Tamással a mai beszélgetésünk során a befektetési döntéseink mögött húzódó mozgatórugókat fogjuk körbejárni, és kitérünk jó néhány hibára is, amelyeket jobb, ha elkerülünk, ha hosszú távon is szeretnénk nyereséges befektetéseket. Szia Tamás, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A mai témánk a szokásostól kicsit eltérő, és emiatt talán nehezebben is lehet megfogni, hiszen általában arról szoktunk beszélgetni itt a szakértőkkel, hogy milyen piaci folyamatok zajlanak, mik a várakozások, milyen stratégiát kövessünk befektetőként, viszont arról sokkal kevesebb szó esik, hogy mit érzünk mindeközben. És én azt gondolom, hogy azért ez sem elhanyagolható része a befektetések világának, hiszen az esetek túlnyomó többségében valójában az érzelmeink határozzák meg a döntéseinket, és sajnos kevésbé a racionalitás. És azért is szeretnék most majd erről beszélgetni, hogy adjunk egy kis megnyugtatást a hallgatóinknak, hogyha magukra ismernek az egyes eseteknél, akkor tudják, hogy ezzel nincsenek egyedül, mindenkire ugyanúgy igazak lehetnek az érzelmi alapon meghozott döntések. De mielőtt nagyon belevágnánk, kezdjük azzal, hogy neked mi a meglátásod, hogy miért is nem jó az, hogyha az érzelmeinkre hallgatunk a befektetéseinknél?
A befektetési döntéseink során sokszor az érzelmeinkre hallgatunk, ami komoly hiba. A hagyományos közgazdaságtan megállapításai alapján az ember homo economicusként tekinthető, ami azt jelenti, hogy az emberek mindig észszerűen cselekednek, döntéseiket az összes elérhető információ alapján hozzák meg, és ezeket az információkat logikusan és racionálisan dolgozzák fel. Ugye ez mind nagyon szépen hangzik, a valóságban viszont egyáltalán nem így történik, sokszor érzelmi alapon hozzuk meg a döntéseinket, nem racionális módon, így akár a saját érdekeink ellen is döntünk. Azonban ha tisztában vagyunk a legjellemzőbb hibáinkkal, azokkal az érzelmi befolyásoló tényezőkkel, melyek miatt nem racionális döntéseket hozunk, elkerülhetjük a jövőben ezeket a csapdákat, és így racionálisabb, jobb befektetési döntéseket hozhatunk.
De szavaidból azt veszem ki, hogy itt azért nem csak egy-kettő, hanem jó pár befektetői hibát is fel tudnál sorolni. Tényleg ilyen sok van belőlük?
Igen, sajnos az az igazság, hogy több típusú hibát is lehet azonosítani. A befektetői hibákat alapvetően három nagyobb csoportra tudnám tagolni. Vannak olyan hibák, amelyek leginkább az aktuális lelkiállapotunknak, az érzelmi elfogultságunknak köszönhetőek, vannak, amelyek a túlzott magabiztosságunkból fakadnak, illetve vannak olyan befektetői, illetve döntési hibáink, amelyek annak köszönhetőek, egyszerűen túlzottan leegyszerűsítjük az adott helyzetet.
Kezdjük is akkor a legelején, ugye említetted, hogy vannak olyanok, amik az aktuális lelki állapotunktól, érzelmi elfogultságunktól függnek. Itt mikre gondolsz pontosan?
Például arra, hogy túlzottan félünk a veszteségtől, sokkal jobban félünk tőle, mint amennyire örülünk annak, ha nyerünk valamit, egyfajta nyereségnek. Nagyon rövid távú szemlélet van az emberekbe bekódolva, sokkal fontosabb az, hogy rövid távon mi történik, mint a hosszú távú eredmények számunkra, illetve nagyon sokszor egyszerűen ragaszkodunk a korábbi elgondolásainkhoz, és kevéssé vagyunk nyitottak arra, hogy változtassunk ezeken, vagy módosítsuk az ide vonatkozó hipotéziseinket.
Mondtad, hogy túlzott félelem a veszteségektől, itt mire gondolsz pontosan? Tehát, hogy a félelem az igazából, hogyha veszteség van, akkor az talán egy jó dolog lehet, nem hiszen akkor menekülnünk kell, és tudunk menekülni, és a különböző szituációban, hogy ez miért nem jó befektetéseknél?
Hozok ide vonatkozóan neked egy pár példát, ami közelebbre hoz, és talán jobban megvilágítja ezt a helyzetet, hogy bizony ez a félelem ebben az esetben nem feltétlenül segít számunkra, vagy nem feltétlenül egy támogató tényező a befektetési döntéseink meghozatalánál. Ha felajánlanak nekünk biztosan 5000 forintot, vagy pedig egy érmefeldobással azt, hogy kapunk 10000 forintot, vagy semmit, fej esetén 10000 forintot, írás esetén nem kapunk pénzt, akkor te mit választanál?
Hát, hogy most itt az 5000 forintot.
Igen, az emberek többsége egyből az 5000 forintot választaná, viszont hogyha matematikailag kiszámoljuk, a nulla, illetve a 10000 forintnak az össz nyeresége tulajdonképpen a valószínűség szerint ugyanúgy 5000 forint lenne, viszont az emberek többsége fél attól, hogy veszít, és alapvetően azt preferálja, hogy azonnal megkapja a pénzt, és nem hajlandó kockáztatni a nagyobb nyereség érdekében. Ezzel szemben, ha választanunk kellene például 5000 forint biztos elvesztése, vagy egy érmefeldobás között, ahol vagy semmit nem veszítünk, vagy 10000 forintot bukhatunk, akkor jellemzően mindenki kockáztat, és inkább itt az érmefeldobást választja. Itt is a félelem van jelen a veszteségtől, és inkább a bizonytalant választjuk, csak hogy elkerüljük a veszteséget. Főként emiatt van egyébként, hogy túl gyorsan lezárjuk a befektetéseinknél a nyereséges pozícióinkat, míg a veszteséges pozíciókban túl hosszú ideig ölünk, és arra várunk, hogy végre legalább nullában zárjuk le azokat, de ez nagyon sok esetben nem történik meg, hanem inkább még nagyobb veszteségeket realizálunk sajnos.
Említetted még itt egy másik lehetőségként, meg egy hibaként a rövidtávú szemlélet, hogy itt mire gondolsz pontosan?
Itt is egy hasonló példát tudok hozni, ha választanunk kellene, hogy ma kaphatunk 10 000 forintot, vagy holnap 11 000 forintot, jellemzően az azonnal a markunkba vándorló 10 000-esre szavazunk. Ha ugyanezt a kérdést úgy tesszük fel, hogy egy hónap múlva kaphatnánk 10 000 forintot, vagy egy hónap és egy nap múlva, akkor viszont a legtöbben a 11 000 forintot választjuk, és ez nagyon fontos, hogy a befektetési döntéseinknél is. Sajnos a magyar ember számára, ha európai összehasonlítások is mutatják, hogy még inkább a rövid távú időhorizont a fontosabb, és ez nagyon sok esetben rossz befektetési döntésekhez vezethet, hiszen így hosszú távon elérhető sokkal jelentősebb profitok lehetőségéről lemondunk a rövid távú, akár kisebb hozamok érdekében.
Jó, és akkor utolsóként nem említetted még azt, hogy ragaszkodunk, túlzottan ragaszkodunk a korábbi elgondolásokhoz, ez számodra mit jelent, vagy itt mire gondolsz?
Itt ez is egy alapvető emberi tulajdonság, hogy túl sokáig ragaszkodunk a korábbi elképzeléseinkhez, egyszerűen nem tudjuk elengedni a korábbi gondolatainkat, a korábbi beidegződéseinket, ezeket jelentősebbnek érezzük, akár a saját korábbi ötleteinket, módszereinket, úgy érezzük, hogy ezek működtek és jók, és nem vesszük figyelembe ezeknek a megváltoztatásával járó lehetséges előnyöket. Egy megfogható példa a befektetések világából, egy részvényt például sokszor értékesen megtartunk csak azért, mert megvettük, és korábban esetleg szép hozamot realizáltunk rajta, vagy nagyon pozitívak voltak a kilátásai, ehhez képest ragaszkodunk hozzá, azért, mert korábban a mi információ rendelkezésünkre állt, az sokkal biztatóbb volt, de természetesen a környezet és a pénzpiacok változnak napról napra, és nagyon kevéssé vagy nagyon lassan képesek vagyunk elengedni egy-egy ilyen típusú befektetést, és nagyon kevéssé vagyunk nyitottak arra, hogy változtassunk. Ha megértjük ezt az alapvető emberi tulajdonságból fakadó befektetői hibát, akkor jobban tudjuk ezt tudatosítani magunkban, és jobban erre is oda tudunk figyelni.
Köszönöm, és akkor mondtam még egy második csoportot, ugye a háromból, itt a túlzott magabiztosságot hoztad, itt mire gondolsz pontosan?
Itt a túlzott magabiztosságnak is négy pillérje azonosítható. Az első az, hogy túl sok információ van. Tehát úgy érezzük, hogy nekünk nagyon sok információ a rendelkezésünkre áll a döntés meghozatalához. Itt ez a tudás illúziójának is lehet nevezni. A második eleme ennek a túlzott magabiztosságnak a túl gyakori kereskedés. Itt ezt az irányítás illúziójának nevezzük, hogy túl gyakran kereskedünk, és úgy érezzük, hogy mi már nagyon profik vagyunk ebből adódóan, nagyon tapasztaltak vagyunk, és számunkra már itt nem jöhetnek meglepetések. A következő ilyen jellegű illúzió, ez a tökéletes időzítés illúziója, ami nagyon sok kisbefektető is sajnos magáévá tette ezt az illúziót, ami nem jó dolog, mert itt azt gondoljuk, hogy mi majd mindig az alján veszünk a piacoknak, és képesek vagyunk megtalálni a legjobb belépési és legjobb kiszállási pontokat. És a negyedik ilyen jellegű elem itt a magabiztosságra, ez a hazai pálya előnye, hogy a hazai piacokat mi jobban ismerjük, mint mások.
Menjünk is akkor ezeken sorba, meg egy picit részletesebben fejtsük ki. Elsőként azt mondtad, hogy van ez a tudás illúziója, tehát hogy túl sok információnk van, lehet túl sok információnk a befektetéseknél?
Igen, lehetséges ez is, és erre van is egyfajta igényünk, hogyha befektetési döntést hozunk, akkor minden több információnk legyen. Itt egy kicsit bejön a korábban említett homo economicus vonal, hogy azért az ember törekszik rá, hogy minél több információ rendelkezésre álljon egy adott befektetés kapcsán, és itt egyre inkább megyünk utána az információknak, egyre több cikket olvasunk el adott témában, de ezzel párhuzamosan egyre magabiztosabbnak is érezzük magunkat, és egyre inkább könnyebben ugrunk bele egy-egy befektetésbe, és csak később realizáljuk, hogy milyen meggondolatlanok is voltunk valójában. Hogy ebben mi segíthet elkerülni ezt az illúziót? Itt nagyon fontos, hogy egy kicsit ilyen pro és kontrában gondolkodjunk, hogy legyünk egy kicsit saját magunk esetében is a befektetési döntéseinknél is az ördög ügyvédje, kérdőjelezzük meg egy kicsit a saját döntéseinket, és hozzuk be a kontrákat is.
Említettél még egy olyat, hogy túl gyakori kereskedés, ez nekem egy kicsit furcsa, hiszen azt gondolná az ember, hogyha ha valaki befektet, akkor nagyon fontos, hogy többször adjon el, vegyen, lépjen be a piacra, lépjen ki a piacról, tehát hogy használja ki a piaci mozgásokat, hogy ez miért nem lehet jó?
Itt ketté választanám ezt az időtényezőt, te is említetted, hogy nagyon fontos, hogy valaki gyakran vegyen, adjon el. Ugye ez is egy tévhit szerintem, mert egy átlag embernek nem kell sűrűn adnia, vennie feltétlenül, inkább sokkal fontosabb, hogy legyen egy jó befektetési stratégiája, és ehhez tartsa magát, és ha szükséges, akkor ide kapcsolódóan a saját befektetési stratégiájával összhangba módosítson, finomítson a befektetési taktikáján. És itt tulajdonképpen ebben a helyzetben az a probléma, hogy a túl sok gyakori adásvétel pont hogy sértheti a befektetési stratégiánkat, és lehet, hogy az történik, hogy van egy jó befektetési stratégiánk, és egy idő után nagyon eltávolodunk ettől a befektetési stratégiától, és egyre inkább akár meggondolatlan ügyletkötésekbe is belemegyünk, és nem is beszélve egyébként amennyiben többet adunk, veszünk, akkor ennek a költsége is sokkal magasabb, és a végén nem biztos, hogy jól jövünk ki belőle. Nagyon fontos, hogy tartsunk kézbe, hogy hosszabb távon a vedd meg és tarts stratégia sokkal kifizetődőbb tud lenni, jellemzően felülteljesíti az aktívan kereskedő stratégiákat, illetve taktikákat. A piacra történő túlgyakori kibeugrágás egyébként azt a hamis illúziót kelt, hogy mi ülünk az irányító székben, vagy a pilótafülkében, de ez ugye a piacokat is verve egyáltalán nem így történik.
Van egy olyan érzésem, hogy a következő, amit mondtál, ugye még az, hogy az alján veszek a tökéletes időzítés illúzió, hogy ez is igazából ehhez kapcsolódik, ha jól értem.
Igen, ez is nagyon hasonló, és talán ez jelenti a legnagyobb magabiztosságot, mert ha őszinte akarok lenni, szerintem még a legnagyobb befektetők és a legnagyobb befektetési guruk sem találják el mindig, sőt, szerintem ők sem találják el nagyon sok esetben a legjobb belépési és kilépési pontokat, épp azért náluk is inkább egyfajta befektetési stratégia jellemző, amihez tartják magukat. Ez tényleg egy illúzió, hogy mi eltaláljuk a forduló pontokat a piacon, talán kb. Akkor esélyünk van pont eltalálni, mint a lottóötöst. Mit tehetünk? Ne várjunk a tökéletes ki- és beszállási lehetőségre, hanem fokozatosan hónapról hónapra építsük fel a portfóliónkat. Persze csak annyi kockázatos eszközzel, amennyit kockázatvállalási hajlandóságunk és képességünk is megenged. A felépített portfóliót pedig tartsuk, és mindig hosszú távon gondolkodjunk.
És akkor még itt az utolsó rész, meg utolsó gondolatnál ugye volt neked az, hogy otthon minden jobb, hogy hazai piacnak az illúziója, azt gondoljuk, hogy jobban ismerjük a hazai piacot, mint a külföldi befektetők. Ez miért nem lehet igaz, hiszen nagyon sok olyan cég van, akikkel valóban akár üzleti kapcsolatban is állhatunk, számlát vezetnek nekünk, nem tudom, telefonszolgáltatónk, tőlük vesszük a gyógyszereinket, ugye ha csak a legnagyobb cégekről beszélünk, hogy akkor ez miért nem igaz, hogy jobban ismerjük?
Az lehetséges, hogy jobban ismerjük a hazai piacot, viszont ez pont, ahogy említettem, egy túlzott magabiztossághoz vezethet, illetve akár ez azt is jelenteti, hogy az eszközeinkben túlsúlyba kerülnek az ilyen típusú eszközök, hazai eszközök, ennek a túlzott magabiztosságnak köszönhetően. És itt a hazai befektetési piac kapcsán ugye nagyon fontos, hogy ez egy korlátozott nagyságú piac. Itt jellemzően egyedi részvényeket tudunk tartani, azokat általában hazai piacon is vesszük meg. Sokat tudunk olvasni ezekről a befektetésekről, ugye a médiában is nagyon sok cikket tudunk ide kapcsolódóan fellapozni. Azt érezzük, hogy ezáltal jobban képbe vagyunk, mint a többi befektető, de ez is egy komoly tévedés tud lenni. Inkább pont, hogy azt jelenti, hogy korlátozzuk magunkat, és kevésbé diverzifikáljuk a befektetési portfóliónkat, ami a későbbiekben problémákhoz vezeted, és akár egy túlzott kockázatvállaláshoz, ami már nincs igazából vonalva a saját kockázatvállalási hajlandóságunkkal.
Jó, köszönöm, és akkor, ha jól emlékszem, akkor itt még harmadik témaként valami olyasmit mondta, hogy túlzott leegyszerűsítés, hogy ez is veszélyeket rejthet magában, ezt hogy kell értelmezni?
Itt a túlzott leegyszerűsítéshez kapcsolódóan négy csapdát tudunk azonosítani. Ez a lehorgonyzás csapdája, a keretbefoglalás csapdája, a felidézés csapdája és a beskatujázás csapdája.
Jó, akkor menjünk ezeken is végig, mert szerintem itt is érdekes dolgokat fogsz nekünk mondani. Mire gondolsz, amikor azt mondtad, hogy lehorgonyzás csapdája? Ezt nem is hallottam még ezt a kifejezést.
Igen, ez ugye a hajózásból jön ez a példa, a lehorgonyzás csapdája. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor befektetési döntéseket hozunk, és bizonytalan helyzetben érezzük magunkat, hajlamosak vagyunk aránytalan nagy súlyt tulajdonítani az elsőként hallott információnak. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy lehorgonyzunk az első információ morzsánál, az sokkal jelentősebbnek, sokkal fontosabbnak feltételezzük, mint amennyire releváns ez az információ. ez jelenti számunkra a kiinduló pontot, és nagyon sokszor a gondolkodásunkba, a befektetési döntésünk meghozatlanál visszatérünk ehhez a kiindulási ponthoz, még ha nem is feltétlenül egy jelentős információ, és nagyon gyakran erre alapozunk becsléseket, megérzéseket, és itt egyre inkább abba az irányba visz, hogy irracionális döntést hozunk. Ami itt is segíthet, hogy tudatosan törekszünk arra, hogy ne az első benyomás, ne az először hallott információ határozza meg a gondolkodásunkat, így el tudjuk kerülni ezt a csapdát.
Oké, és akkor a másik volt még, vagy következő volt még a keretbefoglalás csapdája, hogy itt mire gondolsz?
Ez is szintén egy jellemző emberi tulajdonság, hogy minél nagyobb egy döntési helyzetben a bizonytalanság, annál fontosabbá válik, hogyan is tálalják nekünk az információkat. Egyik jellemző példája ennek, hogy sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, és jobban is emlékszünk azokra az információkra, amelyek valamilyen személyes történeten keresztül jutnak el hozzánk, és ha esetleg itt még különböző érzelmi húrok is meg vannak pendítve, ami által jobban kötődünk egy adott befektetéshez, vagy egy információ érzelmi húrokat is pedzeget, akkor lehet, hogy itt is hajlamosabbak vagyunk rossz döntést hozni, ami nem feltétlenül racionális. Itt az nagyon fontos, hogy a keret mellett és az érzelmi húrok mellett vegyük figyelembe a racionális érveket is egy befektetési döntés meghozatalánál, és ne zárjuk ki ezeket a döntéshozatalból.
És akkor mondtam még egy olyat is, ami szintén nagyon furcsa számomra, vagy nem tudom hova tenni, hogy a felidézés csapdája, hogy ez mit jelent?
Ez alapvetően a médiáról szól, a média hatásáról. Minden nap olvashatunk számos cikket, ahol különböző befektetési guruk akár egymásnak teljesen ellentmondó véleményeket osztanak meg a piacok kapcsán, a jövő kapcsán, akár rövid táv, közép táv, hosszú táv, hogy milyen irányokba tartanak a piacok, mibe érdemes befektetni a pénzünket. És amit a média hajlamos többször említeni, és amit többször olvasunk, többször hallunk, akkor alapvetően úgy érezzük, hogy az az információ biztosan jó, ezek alapján jó döntéseket hozhatunk, és kevésbé vagyunk hajlamosak figyelembe venni olyan más tényezőket, amelyek esetleg nincsenek a média fókuszában.
Köszönöm szépen, és akkor még egy utolsó témát mondtál, vagy egy csapdát mondtál, az, hogy beskatujázás csapdája. Itt mire gondolsz pontosan?
Amikor pénzügyekről döntünk, hajlamosak vagyunk teljesen elkülönült egységekben gondolkodni, attól függően, hogy a pénzünk milyen forrásból származik, például lehet ez a saját fizetésünk, akár vagy egy örökség, osztalék, illetve az is meghatározza a döntésünket sok esetben, és beskatujázzuk a pénzt ilyen szempontból, hogy milyen célra szeretnénk felhasználni. Mindennapi kiadásokra, nyaralás, szórakozás, befektetési célra. Itt is nagyon fontos, hogy mindig a pénzügyek kapcsán a nagy képet tartsuk a szemünk előtt, egyben gondolkodjunk a pénzügyeinkről, hiszen így számos irracionális döntést elkerülhetünk, és felesleges idegeskedéstől is megkímélhetjük magunkat. Ha megértjük a fenti alapvető emberi tulajdonságokból fakadó befektetői hibák hátterét, ezeket tudatosítjuk magunkban, akkor sokkal jobban odafigyelünk rájuk, akkor inkább fogunk nyerni befektetőként.
Köszönöm szépen. Nem tudom, maradt-e esetleg még benned valami, amit így ehhez a témához hozzátennél?
Én annyit tanácsolnék a kedves hallgatóknak, hogy számos ilyen befektetői hibát itt most az előbbiekben felsoroltunk, amelyekre összegzésként annyit tudok mondani, hogy itt állandóan érzelmi tényezők jönnek be, amelyek velünk vannak, nem tudjuk őket 100%-osan kizárni, viszont ha tudatosítjuk magunkban, hogy igen, itt ez a tényező, és be tudom valahogy azonosítani ezt az érzelmi tényezőt, akkor jobban kezelhető, és nagyobb tudatossággal be tudjuk melléjük emelni az érzelmi tényezők mellé a racionális tényezőket, és ha ezek kerülnek azért többségbe, akkor jobb az esélyünk, hogy jó befektetési döntést hozunk.
Köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy az általad elmondottak azért nagyon-nagyon sokat segíthetnek nekünk abban, hogy sokkal tudatosabban álljunk a döntéseinkhez, meg tényleg törekedjünk a racionalitás megtartására. Szóval még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velünk, és nagyon bízom benne, hogy a kedves hallgatóinknak is hasznos volt a mai témánk.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.